Kisén László, Budapesti Corvinus Egyetem tanára az aréna ma esti vendéghallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye az osztrák választásokról beszélgetünk, ennek a tanulságról, vagy a kormányalakítás várható kimeneteléről volt szó. Beszéljünk egy picit arról, hogy mi változhat, tehát mennyiben lesz más mondjuk Ausztria a külvilág számára? Mi az, amiben leginkább megmutatkozik majd ennek a választásnak az eredménye a kormányalakítás után ön szerint?
Egy nagyon konkrét kérdés merült fel már a mostani vitába a sajtó részéről, amit talán úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy a belpolitikai jobbra tolódás a külpolitikába okoz-e keletre tolódást. Ez azt jelenti magyarul, hogy említettem azt, hogy az egész politikai rendszer a menekült kérdésbe jobbra tolódott, ilyen értelemben még a szociáldemokratákat is ide lehet számítani. Ez azt is jelenti, elsősorban a néppárt részéről, hogy a néppárti szabadságpárt, és sőt a szociáldemokrata álláspont is közelebb került, vagy közel került, vagy egészen közel került a visegrádi országoknak a álláspontjához. Hans Christian Strache a kampány során kijelentette, hogy a közép-európai országokkal az együttműködést fokozni kell, sőt a Ausztria-Vénid tagságot is szóba hozta. A 2016-ra emlékeztetek, amikor az emlök választás volt, és a szabadságpárt részéről Norbert Hofer volt a jelölt. Norbert Hofer maga is ellátogatott Prágába és Belgrádba, és kifejezte azt, hogy Közép-Európa irányába nyitottabbá kell válni. Ezzel szemben, ahogy ezt már említettem, a szociáldemokrata kancellár azt hangsúlyozta, hogy itt a fő probléma a visegrádi országokkal a magas osztrák bérszint és a munkaerő dömping, ami a visegrádi országokból is kvázi fenyegeti Ausztriát. Tehát egyrésztről ez a kérdés merült föl, hogy esetleg Ausztria a visegrádiaknak a tagja legyen. Ez a visegrádiaknak a megítélését, percepcióját, súlyát is egy más színbe tünteti fel, tehát hogy Visegrád gyakorlatilag kibővülhet, és Visegrád nem csupán egy pragmatikus együttműködés konkrét dolgokról, mint infrastruktúra, energiapolitika és így tovább, hanem gyakorlatilag a V4 egy geopolitikai tényező lehet, ami nagyobb hangsúlyal, nagyobb súlyjal szólhat be az egész Európai Unió politikájának a formálásában, megalakításában, befolyásolásában, és itt a választási, osztrák választási eredmények is ehhez járulnak hozzá. Na most természetesen ezen el lehet gondolkodni, de hozzá kell tenni azt is, hogy jelentős különbségek vannak a V4 országok és Ausztria között. Hát gondoljunk meg arra, hogy a V4 országok a NATO és az Európai Uniónak a tagjai. E tekintetben Ausztriát inkább egy euroszkeptikus és NATO-szkeptikus országnak lehet mondani, különösen a szabadságpárt, de a néppártnak is van egy ilyen aspektusa. Az osztrák alkotmány szerint Ausztria egy atomenergiamentes ország, köszönhetően a igen nagy mennyiségű vízi erőműveknek, és hozzá kell tenni azt, hogy a két ország csoport, a V4-eknek és lényegében Ausztriának a története is teljesen más, tehát Ausztria lényegében 1955-től államszerződés óta él az önrendelkezésével, és egy jóléti országnak a fejlődéséhez tudott hozzájárulni ilyen tekintetben. Tehát ez is különbség. Tehát ezt mindezt azért hangsúlyozom, hogy a semlegességi státusz és a visegrádi országoknak az elkötelezettsége is különbséget jelent. Tehát azt kell mondani, hogy egyfelől a Közép-Európára való hatása az úhatatlan, de lényegében, hogy a V4 tagja lesz, vagy a V4 ezzel olyan mértékben megerősödik, mint elkerülhetetlen, kikerülhetetlen geopolitikai tényező az Európa politika alakításában, itt azt is figyelembe kell venni, hogy azért különbségek is vannak. De ha egy pillantást vetünk arra, hogy október 20-21-én a Cseh Köztársaságban is népszavazás lesz, és a közvéleménykutató intézetek egyhangulag azt jelentik, hogy a Szobotka szociáldemokrata miniszterelnök pártja legfeljebb a harmadik helyet éri el, és a befutónak az Ánó pártot nevezik, az Igen pártot nevezik, amelynek a vezetője Andrej Babiš egy nagyon eredeti figura, de ami lényeges, egy euroszkeptikus ember, aki ugyancsak, amennyiben a választási esélyei ilyen tekintetben megnövekednek, egy olyan irányba hozhatja az európai fejlődést, közép-európai fejlődést, ahol az együttműködésnek új formái alakulhatnak ki Ausztria és a közép-európai országok között, hozzátéve természetesen a különbségeknek is a jelentőségét.
Ez mit jelenthet mondjuk Ausztria és mondjuk a nyugati szövetségesei, vagy ha azt mondjuk a régi uniós tagállamokkal való viszonyát tekintve? Tehát, hogyha Ausztria keleti Európa irányába tolódik, ahogyan fogalmazott az imént, ugye miért a menekült, ugye ezt veletíthetni előre, ez mit jelent a másik oldalon? Mivel kell számolnia például Németországnak, Franciaországnak, tehát az többi uniós tagországnak, hogy Ausztria kapcsolata velük hogyan alakulhat?
Hát Ausztria Kelet-Európának felé való tolódását, tehát a jobbra tolódás egyenlő keleti eltolódással, ezt nagyon idézőjelbe mondanám. Ez egy lehetőség, hogy például a menekült kérdésben nagyon sok egyetértő pont van, és az Európai Unió működésében adhok kérdések mentén vannak szavazások, tehát bizonyos kérdésterületen lehetnek különböző megközelítések, Ausztria, mint jóléti, gazdag ország, nettó fizető ország, lényegében másképp ítéli meg a kérdéseket, mint a visegrádi országok, amelyek nettó fogadó országok. Tehát a strukturális alapkérdése, de lehet, hogy a mezőgazdasági reform, a strukturális reformokba, a költségvetési kérdésekben lehet, hogy közeli álláspontok vannak, de lehet, hogy inkább ütközések. Na most itt a menekült kérdés a lényeges, és tudjuk azt, hogy a visegrádi országok, az Európai Unióban kettős többség van, egyrészt a országok 55%-a, és az 55% mögött az európai lakosságnak legalább 65%-ának kell ahhoz állnia, hogy egy döntést, egy határozatot elfogadjanak. Na most ez a kettős többség a visegrádi országokat nem juttatta abba a helyzetbe, hogy blokkoló kisebbség legyenek, de egy bizonyos kérdésekben, ilyen a menekült kérdésben, Ausztria potenciálisan tekinthető partnernek, ahol az együttszavazás lehetősége azt jelenteni, hogy a V4-eknek a intézményi befolyása, intézményi hatalma növekedhet.
Egyértelműen Ausztria és a V4-ek közeledésének kell beszélnünk, vagy beszélhetünk Ausztria és a V4-ek tagjainak a két oldalú viszonyában is változásról, és van ez egyforma lehet-e? Tehát ugyanúgy alakulhat-e mondjuk Ausztria és Lengyelország viszonya, mint mondjuk Ausztria és Magyarország viszonya a választások után?
Hát egyrészt, hogy van egy történelmi hagyomány, Ausztriának és az osztrák birodalomnak, az osztrák-magyar birodalomnak egy államszervezői tevékenysége erre a közép-európai régióban mind a mai napig nyomokat hagyott vissza, tehát ennek van jelentősége. Ausztriának mindig volt egy keleti politikája, éppen Bruno Kreisky, aki külügyminiszterként egy nagy nyitási politikát csinál, tehát ez mindig benne volt, hogy a keleti nyitottság, ami nem jelenti azt, hogy Ausztria a nyugati kötelezettségét és a nyugati értékekhez való elkötelezettségét feladta volna. Tehát részint van egy ilyen történelmi dolog. A másik rész, hogy az osztrák gazdaság igen jelentős méretekben profitált a keleti kibővülésből. Sok osztrák közgazdász úgy fogalmazza meg, hogy egyfajta kis globalizáció volt az, hogy a visegrádi országok csatlakoztak, tehát ebben tulajdonképpen Ausztria nettó nyertese, nettó haszonélvezője volt. Az osztrák gazdaság mellett az osztrák bankok is elkötelezték magukat, nem csak a visegrádi országban, hanem Ukrajnában is például, tehát Kelet-Európában, szélesebb kontextusban is. Úgyhogy ennek alapján egy kiépített kapcsolatrendszer van, aminek a felelevenítése politikai, diplomáciai együttműködés új lehetőségeivel mindenképpen hatna a már meglévő gazdasági kapcsolatokra.
Egyébként, ha már itt tartunk és a gazdaságról beszélünk, egy picit kanyarodunk vissza talán a kampányhoz, vagy hát amit erről lehet tudni, hogy Sebastian Kurz gazdaságpolitikáját például mennyire ismerjük részletesen, tehát lehet azt tudni, hogy gazdasági oldalon milyen partner lesz, vagy lehet?
Hát mindenképpen nyitott gazdaság, egy piacbarát, tehát az állami beavatkozás politikájával szembe ő egy abszolút piacbarát, nagyon lényegesen a vállalkozói érdekeket tartja szem előbb, a közép- és kisvállalkozók, mind amik nagyon fontosak abban, hogy munkahelyeket teremtsenek, és hát a kelet-nyugati kapcsolatban is Ausztria e tekintetben egy rendkívül kezdeményező és versenyképes országnak tekinthető, bár ebben a tekintetben az osztrák versenyképesség növekedése, a növelés a választási kampányban is szerepel, sőt, amikor 2016 májusában Christian Kern átvette a stafétabotot a elődjétől, Werner Faymantól, egy gazdaságfejlesztési program, egy konjunktúra injekció is szerepelt ebbe. Tehát, de a nagykoalíciós együttműködésnek a nehézségeinek, a két nagy pártnak, ahol igazi versengés helyett inkább a kulisszák mögötti megállapodás vagy áteviszkélés politikája volt a jellemző, Ausztriának a versenyképességében sok probléma támadt. Gondoljunk arra, hogy a rating ügynökségek több osztrák bankot leértékeltek például, és a osztrák munkanélküliség is, ahogy mondottam, például magasabb lett, mint a magyar, a csehországiról nem is beszélve, hisz Csehországban a teljes foglalkoztatottság állapota van. Tehát itt a változtatás, és arról beszéltünk a beszélgetésünk elején, hogy hát lényegében az embereknek, az osztrák társadalomnak egy kereslete volt és van a változások irányában. A változás itt lényegében az osztrák versenyképességnek a növelését is jelenti, és új beruházásokat digitalizációnak a eredményeinek, lehetőségeinek a alkalmazását, az oktatás politika is szerepelt a kérdésekben, de mint mondottam a kampányba, az menekülpolitika és a lejáratási kampánynak a hullámverése ezeket a kérdéseket sokszor háttérbe szorította.
Említette azt, hogy a kampányban téma volt a Kelet-Európából is érkező vendégmunkásoknak a kérdése. Azt lehet tudni, hogy Sebastian Kurz esetében mire számíthatnak például a magyar vendégmunkások?
Hát igen, ez egy nehéz kérdés. A legpregnánsabban, a legmarkánsabban ezt a kérdést érdekes módon a Szabadságpárt exponálta, akinek a programjában is benne van, nevezetesen az, hogy akár szektorálisan a osztrák gazdaság egyes területeit le kell zárni a kelet-európai, a keleti munkaerő előtt, sőt azt is hangsúlyozzák, hogy mind az EU országokból, mind a nem EU országokból jött munkavállaló között, tehát így gyakorlatilag különbségeket nem is tenni, és sajátos módon a szociáldemokrata párt tűzte ezt a zászlajára a választási kampányban. Több tévé vita volt, ahol lényegében a menekült politikába való közeledést, hasonlóságot azzal ellenpontozta Christian Kern, hogy itt a fő probléma Kelet- és Közép-Európával, a visegrádi országokkal az, hogy Ausztriában magas a bérszint, és el vagyunk árasztva az olcsó bérszintű munkavállalóival. Ez a politika lényegében, ahogy mondottam, a szakszervezetek irányába egy gesztus, de gyakorlatilag egy protekcionista reflex, és hagy hangsúlyozom, ez nem szorítkozik Ausztriára, csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy nemrégen Emmanuel Macronnak a kelet- és közép-európai diplomáciai útjának egyik nagyon lényeges kérdése volt ez a kérdés, hogy a munkaerő szabad áramlásának kérdésében azokat az előnyöket, elsősorban bérelőnyöket, amivel a kelet- és közép-európai munkavállalók rendelkeznek, ezeket semlegesítsék.
Mennyire lehet itt a téma két ország, Magyarország és Ausztria között Sebastian Kurz kancellársága idején mondjuk az atomenergetika használata?
Hát azt kell mondani, hogy ezek adottságok kérdése. Ausztria nagyon határozott környezeti politikát folytat, és ahogy erre már utaltam, a osztrák vízi energia adottságai miatt lemondhat a atomenergiáról. Ugyanakkor mind Szlovákia, mind Csehország, mind pedig Magyarország esetében ebben a kérdésben az osztrákok rendszeres tájékoztatást kívánnak, és a paksi elképzelésekről is a magyar diplomácia és a magyar illetékesek tájékoztatták Ausztriát, tehát azt hiszem, hogy Ausztria ebben a kérdésben vigyázó szemeit Magyarországra veti. Aztán apró kérdések voltak itt a kétoldalú kapcsolatokban, hogy mondjam, hogy Szombathely vagy Körment közelébe az osztrák részen egy szemétégető üzemet akartak, ez is problémát mutatott, a rába szennyezése is a két oldal között, tehát a környezeti kultúra nagyon magas szintű Ausztriában, és azt kell mondani, hogy ez a kétoldalú kapcsolatoknak egy visszatérő témája, és a jövőben is így lesz.
Ugye, amikor legutóbb azt hiszem talán a németországi választásokat elemeztük itt az arénában, akkor is kérdeztem önt erről is, hogy most megint egy választáson túl vagyunk, egy fontos választáson. Tisztában látszik-e az, hogy mondjuk az európai polgárok mit gondolnak most az Európai Unió jövőjéről, hogyha látjuk az osztrák választások eredményét, egy picit visszatekintünk a német választásokra, és bár alapvetően ennek a két területnek a szakértője, ugye mégiscsak utaltón is a francia választásokra, még szintén fontosak voltak. Szóval ön szerint az osztrák választások után mennyivel látunk tisztában így 2017 végéhez közeledve európai jövőjét illetően?
Hát egyrészt azt kell mondani, hogy a Brüsszelben a unió vezetőjénben van némi aggodalom az osztrák választások előtt és a kormányalakítás előtt most is vannak. Tehát attól tartanak, hogy a Emmanuel Macron által elkezdett európai reformfolyamat, vagy inkább reformdiskurzus, reformvita veszélyeztetheti azok a változások, amik Ausztriában létrejönnek. Tehát a Szabadságpártnak a kormányban való részvétele ilyen tekintetben egy kihívás Brüsszellel szemben. Természetesen nem kell tartani attól, mint ami bekövetkezett 2000-ben, amikor a néppárt Wolfgang Schüssel vezetésével Jörg Haider vezette Szabadságpártban állt koalícióba, és az Európai Unió talán elhamarkodottan egy kemény szankciópolitikát vezetett be, és Ausztria elszigetelődött. Ezzel nem kell számolni, de mindenképpen ez a változás Ausztriában mindazokkal a változásokkal és mindazokkal az álláspontokkal, amit a V4 országok elsősorban a menekült politikába képviselnek, és ez egy nagyon egységes álláspont, ez mindenképpen egy politikai befolyást, sőt egy intézményi befolyást is jelent. Következésképp ilyen szemszögből ítélik ezt meg Brüsszelben, és ha hozzáteszem a csehországi választások potenciális eredményét, akkor azt kell mondani, hogy Európa ebben a kérdésben, Közép-Európa különösen homogénné, egyneművé válik, amihez most az osztrák választások eredménye is hozzákapcsolódik. Persze hozzáteszek valamit. A Szabadságpárt és a Néppárt együttműködése azért nagyon kényes dolog, és az Európa kérdése, tehát a mindenképpen kursz, de különösen a államelnök Alexander Van den Bellen meg fogja követelni az Európa melletti hitvallás letételét, és azt kell mondani, az a rövidtávú prognózisom, hogy az osztrák államelnök a szokásos szerepénél sokkal inkább be fog avatkozni a koalíció tárgyalásokba, illetve az új koalíció létrejöttében, sőt a koalíciós pártok személyeibe is, amennyiben ez a szabadságpárti és néppárti koalíció létrejön.
Amikor egy picit beszélünk még Ausztria és a visegrádi négyeknek a viszonyáról, ez persze részben már érintettük, de mit gondol, hogy Ausztriával megerősödve, vagy Ausztria kész lehet-e arra, hogy azért is beszálljon ebbe az együttműködésbe, hogy ezt a tábort olyan szinten megerősítse, hogy mondjuk Nagy-Britannia kiválása után ez egy fontos döntési erőközpont lehet. Ugye, amikor a Brexit szavazás eredményt megismertük, utána elindultak a találgatások, hogy vajon Lengyelország lehet-e a harmadik ország, amelyik ugye beszáll esetleg a francia-német egyensúlyba, mint egy jelentős gazdaság. A V4-eknek is van egy ilyen ambíciója, hiszen jelentős csoport. Vajon Ausztriával együtt képes lehet egy ilyen komoly erőközpontot alakítani az Európai Unióban?
Hát én itt óvatos lennék, és ahogy erre már igyekeztem rámutatni, azért jelentős különbségek is vannak. Itt elég, ha csak visszautolok a Ausztria nettó fizetői pozícióba, hogy többet fizet be a közös kasszába, míg a visegrádi ország gyakorlatilag a nettó fogadója a támogatási pénzeknek, és nyilvánvalóan, hogy a költségvetés politikában is lehetnek különbségek a strukturális támogatások kérdéseiben, de azt kell mondani, hogy ahogy mondottam, itt ad hoc kérdések mentén vannak szavazások, tehát lehetnek, növekedhetnek azok a kérdésterületek, ahol közös koalíciót lehet hozni, míg a másik kérdésterületen elképzelhető, hogy Ausztria nem a visegrádi országok álláspontján van. Tehát azt kell mondani, az Európai Unió szabályai szerint változó szereplőkkel koalíciók jönnek létre különböző kérdésterületen. Úgy tűnik, hogy amennyiben az új osztrák néppárti, szabadságpárti koalíció létrejön, egy olyan osztrák kormány alakul, ami soha nem volt annyira közel a visegrádi országok álláspontjához, és azt hiszem, hogy a két oldalú kapcsolatokban is ez hasznosulhat.
Egyébként Kifejezetten az uniós kérdések jelentette kampánytémát, vagy a külpolitika téma volt? Ezt azért kérdezem, mert nagyon sok országban fontos kérdés, például az Oroszországgal való együttműködés, ugye ez a német-orosz viszony is folyamatosan előkerül. Ugye a visegrádi országoknak például nagyon fontos az északjáramlat 2 gázvezeték, ami ugye van egy erős német érdekeltség. Például a Bécs-Moszkva viszony téma volt a kampány során?
Hát ez is szerepet játszott, de a külpolitika ilyen súllyal nem játszott szerepet. Azt nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy a Szabadságpárt a Oroszország elleni szankcióknak elutasítása mellett van, és lényegében ugyan Kurz külügyminiszterként a európai országok közös álláspontját képviselte, ahogy a magyar külügyminiszter is, de ebben a kérdésben is nyilvánvalóan egy flexibilisebb álláspontot képviselnek. Tehát azt kell mondani, hogy mindenképpen külpolitikai tekintetben is várhatók változások, de azért Ausztriának jól felfogott érdeke a saját jóléti, magas életminőségű országának a megőrzése, ami természetesen semmifajta együttműködés miatt nem tesz kockára. De az a lényeg, hogy nagyon sok kérdésben növekvő kérdésterületek vannak, ahol az együttműködésre több lehetőség lesz a eljövendőkben, mint ahogy ez idáig volt.
Mennyire lesz ön szerint Ausztria Sebastian Kurz kancellársága idején határozottabban jelen az Európai Unió politikájának az alakításában? Mennyire lesz határozott álláspontja, és mennyire kíván ebben részt is venni markánsan?
Hát én azt veszem figyelembe, hogy a menekült kérdésben is egy integer, szuverén álláspontot foglalt el, és ahogy erről beszéltünk, hogy Merkel ellenében is egy önálló osztrák álláspontot fogalmazott meg, és emellett kitartott, sőt, ahogy mondottam, a határok nyitvatartása mellett még az Egyesült Államok is kitartott Görögország esetében, és ennek ellenére ennek a nyugat-balkáni menekültútnak a lezárásában az egyik fő kovácsa ennek az együttműködésnek Ausztria volt. Sőt, hozzátenném azt, hogy ha jelképes is volt, de a magyar-szerb határa is küldtek határőröket, rendőröket, a macedón határa is, tehát tulajdonképpen egy regionális szolidaritás kialakult, ami ugyancsak az európaiságnak, az európai együttműködésnek egy formájának tekinthető.
Kissé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára volt az Aréna ma esti vendége, hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk. A műsor készítésében Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő működött közre, az ő nevükben is búcsúzik a műsorvezető Klavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.